Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit! Én Simon Rita vagyok, ez pedig a Kiszó Podcast. Belemerülök testem kútjába, és egy másik világba jutok. Minden, ami csak kell, már megvan bennem. Nem kell sehol máshol keresnem. Vajon Rupi Kaur az indiai születésű kanadai költőnő. Hogy valóban így van-e, tehát megvan-e minden bennünk, a legbelső igazi énünkben, ma kiderül. Az önismeret rögös útjának lépéseiről Bene Gergely pszichológust, személyközpontú tanácsadót, a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület elnökségi tagját faggatom. Önismeret. A legtöbben úgy gondolják, hogy ez annyiból áll, hogy tisztában vagyunk a jó és a rossz tulajdonságainkkal, a gyengeségeinkkel vagy az erősségeinkkel, de ennél azért többről van szó, nem igaz?
Ma reggel gondolkodtam ezen a kérdésen, és azon gondolkodtam, hogy erre is több válaszom lenne, de talán az egyik ilyen válasz az, hogy amire talán mindenki képes, hogy egyszerűen írjon, mert a legtöbb ember azért már tud írni, és még akkor is, hogyha sokan úgy gondolják, hogy nem tudnak írni szép irodalmat, de attól függetlenül a saját gondolataikat, amiket amúgy kimondhatnak másnak, azt le is írhatják. Egyszer hallottam ezt, hogy az írás a gondolkodás legmagasabb formája, mert van időnk átgondolni, van időnk reflektálni rá, van időnk újrafogalmazni, és azt hiszem, hogy egy általános tapasztalata minden írónak meg költőnek, hogy amikor leír valamit, akkor amikor visszaolvassa, akkor látja, hogy mit is írt. És sokszor, akár vagy hetekkel később, amikor visszanéz, akkor rádöbben, hogy mik is vannak a szövegben, amiket észre sem vett. Ami amúgy szintén felveti azt a kérdést, hogy akkor kik is vagyunk, mert hogy ez azt is jelzi, hogy nem vagyunk feltétlenül teljesen tudatosak arra, hogy mit is mondunk, mit is gondolunk, hogy mi is van bennünk. Különben nem csodálkoznánk rá arra, hogy mi jött ki belőlünk. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen út, csak azt mondom, hogy ez egy út arra, hogy egyáltalán szembesüljünk olyan gondolatainkkal, amiket lehet, hogy senkinek nem osztanánk meg, még a pszichológusunknak is. Mert hát persze adná magát az a válasz is, hogy hát mindenki menjen el pszichológushoz, hiszen ő abban segít jó esetben, és azért a legtöbb esetben, hogy az önismeretünk fejlődjön. De ugyanígy szívesen ajánlom a különböző meditációs formákat. Én személy szerint egyfajta meditációt ajánlok, aminek három neve van. Ez a három név a mindfulness, a zen vagy a kontemplatív ima, de ez a három mind ugyanarra vonatkozik. A paradox módon arra, hogy igyekezzünk kiüresíteni a saját lelkünket, a saját tudatunkat. Nem erőszakosan, hanem mint egy hagyni, hogy először is befelé figyelni, sokszor azt mondják, hogy csak pusztán a légzésünkre figyelni, és eközben, miközben csak a légzésünkre figyelünk, egy csomó gondolat és egy csomó érzelem felmerül, és ez rendjén is van, ezeket nem kell elűzni magunktól, de hagyhatjuk, hogy jöjjenek és menjenek. Az a jó az érzésekben, hogy ha megszületik egy érzés, az garantálom mindenkinek, hogy az el is múlik valamikor, és főleg akkor, hogyha nem ragaszkodunk hozzá. Ha ezen a folyamaton elindulunk, akkor egy idő után tényleg kiüresedünk, és már tényleg csak a légzésünkre fogunk figyelni, vagy még arra sem, hanem egyre beljebb és beljebb fogunk figyelni a tudatunkba, vagy a lelkünkbe, vagy a pszichénkbe, mindenkinek az ízlésére bízom valójában ezt, hogy hogyan fogalmazza meg. De akkor olyasmiket fog tapasztalni, meg olyasmiket fog észrevenni magában, meg olyan erőt fog megtapasztalni magában, amit a világi zaj, a hétköznapok rohanása, meg a mindenféle gondok alapvetően eltakarnak. Ezért van az, hogy sokan szinte el is felejtik, hogy van befelé is, és nem csak kifelé.
Hát most így szépen átugrottunk az utolsó kérdésre, mert tényleg ez lett volna a végcél, hogy megkérdezem, milyen praktikákkal indulhatunk el ezen az önismereti úton, és te említetted a meditációt, én is erre gondoltam, hogy akkor néhány ilyen meditációs gyakorlatot, vagy lehet, hogy ezt akkor részletesebben egy kicsit később kifejtheted, de most erről pont az jutott eszembe, hogy amennyire könnyen hangzik, annyira nehéz. Ez olyan, mint amikor azoknak az embereknek, akik alvási problémákkal küzdenek, azt mondják, hogy kezdjen el bárányokat számolni, és akkor majd elalszik a 105-nél. Hát ez saját magamról tudom, hogy korábban nekem is volt problémám ezzel, és így a 6. báránynál már akkor megint ott járt az agyam a másik gondon, meg a problémám, és akkor, ja igen, nem, akkor vissza 7-8, és akkor utána 16-nál már megint elkanyarodtam valahová. Szóval nem olyan egyszerű, és ez a meditáció, ez a befelé fordulás is szerintem, ez tényleg, hogy ez gyakorlás kérdése, meg az, hogy egyáltalán kiüresítjük az agyunkat, hát a mai világban ez szinte lehetetlen, amikor annyi minden pörög benne. Alig befejeztük az egyik tevékenységet, már ugrunk a másikba. És ez a most és a jelent megélni talán azért azért akkor a probléma, mert mindig már azon gondolkodunk, hogy mi lesz később, mit kell még megcsinálnunk, mik ezek a feladatok, ezek az elvárások, stb. Úgyhogy nagyon fontos lenne ezt a meditációt szerintem megtanulni.
Éppen azért fontos, amit mondtál, hogy a mai világban ez szinte mintha elképzelhetetlen lenne, az, hogy elcsöndesedjünk, az, hogy egy kicsit megálljunk, hogy lelassuljunk, hogy ne már a jövőn gondolkodjunk, vagy éppen a múlton keseregjünk, hanem megmaradjunk a jelenben. Hát valójában az az egyetlen valóságunk. Abban az értelemben, hogy éppen mindig a jelenben vagyunk, és éppen mindig azt éljük. De hát, hogyha valaki a jövőbe tekint, akkor általában a szorongást kelt, hogyha a múltba tekint, az hát például fájdalmat kelthet, nem feltétlenül rossz, vagy nem feltétlenül csak fájdalmat, de a nosztalgia szó jut eszembe, ami amúgy azt jelenti, ez talán nem annyira egyértelmű, ezt még annak idején Kunderának valamelyik könyvében olvastam, hogy a nosztalgia nosztoszból és algoszból áll, ebből a két görög szóból, a nosztosz a visszatérés utáni vágy, és az algosz pedig az afelett érzett fájdalom, hogy ez lehetetlen.
Ebben benne van minden.
Igen. Hát csak arra utalok, hogy lehet, hogy úgy tűnhet, hogy hát lehetetlen megállni, és lehetetlen befelé figyelni. De nem feltétlenül csak befelé, hát kifelé is lehet figyelni. Az ilyen zen buddhisták ilyenekről beszélnek, vagy amúgy a mindfulness terapeuták is, hogy pusztán egy madárcsicsergésre is, de akár valami zavaró hangra is lehet figyelni, mert hogy az tulajdonképpen belül dől el, hogy mi az, amit zajnak érzünk, és mi az, amit szép hangnak érzünk.
De ez így a babáknál is sokszor van, hogy erre a fehér zajra szeretnek elaludni a kisbabák, például nem tudom, a porszívó zúgására, meg egyebeket szoktak, meg mindenféle praktikák vannak, hogy akinek tényleg a babája ilyen síros, vagy nehezen alszik, akkor mindent, meg turmixot bekapcsolja, stb., és akkor hát, ha segít, és tényleg valakinek ez segít. Az én szobámban van egy nagyon hangosan kattogó óra, és engem abszolút nem zavar, de aki már járt a szobámban, az mindenki elmondta, hogy ez kikészít, ezt nem lehet hallgatni. Pedig nekem ez ennyire egy ritmikusan kattog, és ez tök jó, hogy fel se tűnik már igazából, de ezt mindenki megjegyezte, hogy ez nagyon zavaró. Nekem például nem.
A fehér zajról eszembe jutott, igen, pontosan erről van szó. És akkor mit gondolsz amúgy, hogy ez vajon mi múlik? Bármint az, hogy most akkor ez neked tetszik, neki nem? Szerinted neked miért nem probléma ez a kattogás? Úgy értem, hogy egyáltalán hallod-e, vagy te szereted a kattogást?
Nem is hallom. Én úgy gondolom, bár ezt nem tudományos alapokra fektetem le ezt az állításomat, hogy egyszerűen, hogyha nekem megvan a saját belső békém, meg ki tudom zárni a külvilágot, és mondjuk csak befelé tudok figyelni, amikor már lefekszem aludni, ki tudok mindent zárni, onnantól kezdve nem érdekel. Tehát rengeteg helyen aludtam már az El Camino alatt, 30 napon keresztül 30 különböző helyen aludtunk, és mindenhol valamilyen más zaj volt esténként, és igaz, hogy fáradt voltam, és az is segített az elalvásban, de bárhol el tudtam aludni. Tehát, hogy nem okozott gondot, mert amikor lefekszem, akkor egy 5-10 perc, és ki tudom zárni a külvilágot, és befelé figyelek, és szerintem nekem ez segít.
Ez a divatos szó mostanában, a reziliencia, és vagyis a rugalmasság, és mint hogyha már egész rugalmas lettél volna azért, mert hogy kicsit, mint hogyha meg is edződtél volna a változatos körülményekre, és tulajdonképpen azért is kérdeztelek, hogy saját magamat is segítsem, a saját gondolkodásomat is, mert majdnem elkezdtem itt még többet anekdotázni, de azért szeretnék erre még válaszolni, és ez jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy ha mindig ugyanazon körülmények között élünk, akkor az is lehet, hogy még jobban betokozódunk, és akkor sokkal rugalmatlanabbá válunk idegen hatásokra, vagy új hatásokra. De hát azt hiszem, és akkor itt most vissza is vezettem a gondolatot, azt hiszem, hogy pont ezért is jó, olykor csak a múltra gondolni, vagy sokaknál csak a jövőre gondolni, mert az pont egy jó lehetőség arra, hogy elmeneküljünk a jelen elő. És akkor itt visszakanyarodnék az eredeti kérdéshez is, hogy azt hiszem azért olyan nehéz az önismeret többek között, mert hogyha elindulunk az önismeret útján, hát bizony nagyon-nagyon kellemetlen dolgokkal találkozhatunk, nagyon fájdalmas dolgokkal, nem csak jó és rossz tulajdonságokkal is, olyan dolgokkal is, amiket magunkról sose gondoltunk volna, olyan múltbeli dolgokat találhatunk, amiket már nagyon szerettünk volna elfelejteni, és úgy is hittük, hogy elfelejtettük, sőt, el is felejtettük, hogy azok egyáltalán léteztek az életünkben. És hát ez bizony egy fájdalmas folyamat, azt hiszem, hogy sokszor azért is kell pszichológus az önismerethez, mert hogy legyen ott valaki, aki részt vesz ebben a fájdalomban, aki elviseli veled együtt a fájdalmat, vagy kicsit megtart téged, miközben szembesülsz bizonyos dolgokkal. És hát persze ebben nagyon, ezért nagyon, nagyon felelősség a pszichológusnak is, hogy ezt érzékenységgel, együttérzéssel, elfogadással fogadja azt, amiket a kliens mond, mert ha nem, akkor csak éppen az erősödik meg, amit az eredetileg is féltünk, hogy megszégyenülünk, hogy kibíratatlan lesz a fájdalom, hogy beleőrülünk a tapasztalásba, amit önmagunkkal kapcsolatban észreveszünk, mert például kiderülhet az, hogy nem vagyunk mindig olyan jó emberek, vagy nem voltunk mindig olyan jó emberek, mint ahogy szeretünk magunkra gondolni. És az, a megőrülés az nem egy túlzás. A Jung jut eszembe, aki azt mondta, hogy ő különböző részeit határozta meg a léleknek, vagy a pszichének, és ebből az egyik, amit most ki akarok emelni, az az, hogy ő azt mondta, hogy mindenkinek van férfi és női lelke. Férfinak és nőnek is van animája és animusza. És ő azt mondta, hogy egyáltalán ezeknek a felismerése önmagunkban, és a kettőnek az együttes látása, már az önmagában olyan pánikká fokozódhat, amivel igen nehéz megküzdeni. Sokan inkább el is menekülnek ezelőtt gondolatban, elterelik például a figyelmüket, tevékenységekbe menekülnek, például egyszerűbb a mobilt felcsapni és valamilyen játékot játszani, vagy facebookozni, mint végigmenni egy ilyen gondolaton, főleg, hogyha egyedül vagyunk. Mert hát akkor olyasmivel szembesülhetünk, ami hát bizonyos értelemben úgy tűnhet, mintha meg is haladna minket. Az ilyen új jungiánus gondolkodók, ők ilyen belső istenekről beszélnek. Tehát úgy is el lehet képzelni, hogy valakinek a női lelke mondjuk leginkább Athénére hasonlít, hogy egy kicsit kedveskedjek is, tehát hogy a bölcsesség istennője van valakiben jelen, de ugyanúgy benne lehet mondjuk Dionysos, vagyis az egy férfi isten, de mégiscsak a nőket csábította el, hát a mai szóval bulizásra vagy partizásra. Ez most csak az egészet azért mondom, mert hogy ezek úgy tűnik, hogy részben mind bennünk vannak, ezek a fajta késztetések vagy lelkületek, de hogyha valaki nagyon másként gondolkodik magáról, és egy ilyennel szembesül, akkor az tényleg összeomláshoz vezethet. És a legdurvább az ebben az egészben, hogy ez még nem is csak a vége a folyamatnak. Hát az önismeret ennél mélyebbre vezet. Egyébként, hogyha valakinek idegenek ezek a kifejezések, hogy hát miféle görög istenek vannak bennünk, hát ez micsoda hülyeség is. És hogyha valaki Indiában él, akkor ott nyilván nem görög isten van benne. Hát persze, hogy nem, ott megvannak azoknak az isteneknek, vagy azoknak a lelkületeknek a különböző neveik. De mégis, hogyha egyáltalán ez a vallásosnak tűnő megfogalmazás, ez idegen lehet, akkor azért azt is szeretném jelezni, hogy ezeket manapság érzelmeknek hívjuk. Szóval például a dühöt, azt be lehet azonosítani Árészszal, a bölcsességet mondom, azt be lehet azonosítani Athénével. Szóval ezek a görög mitológiában ezek az érzések meg vannak személyesítve, és meg vannak mutatva mindegy mélyebben, hogy végül is hogyan is viselkednek ezek az érzelmek, de a mai nyelven ezeket csak pusztán érzelmeknek hívjuk. De hát ember legyen a talpán, aki meg tudja nekem mondani, hogy tulajdonképpen mi is az az érzelem. Mert a kiváltóikat tudjuk, meg akár azt is tudjuk, hogy milyen hormonok szabadulnak fel egyik és másik esetében, de az valóban az érzelmet ragadja meg? Az inkább valami olyasmi, amit egyszerűen csak tapasztalunk, hogy van.
Én ezt a keresztény nyelven úgy fordítanám le, hogy a Bibliában a lélek gyümölcsei fel vannak sorolva, ott nem istenek vannak, hanem ezeket a gyümölcsöket, a szeretet, öröm, béke, türelem, barátságosság, szelídség, önuralom és a jóság. Úgyhogy ezek, amik szerintem közel állnak ehhez, amit te is mondasz. Na de mégis akkor miért lenne fontos, hogy eljussunk oda, ahová kiindultunk az egész beszélgetésben, a legbelső énünkig. Miért fontos az, hogy megismerjük önmagunkat, és hogy elinduljunk ezen az önismereti úton?
Például azért csak, hogy reagáljak arra, amit mondtál, hogy nem csak ilyen isteni gyümölcsök vannak a lélekben, hanem kígyók és békák is, vagy ha úgy tetszik, akkor a gonosz, vagy a sátán, vagy különböző kifejezések vannak erre, annak is vannak, igazából annak is gyümölcsei vannak, csak vannak jó meg rossz gyümölcsök, ha már ilyen keresztény terminológiában fogalmaztál. És például, hogyha azokkal nem szembesülünk, hogy bizony azok is megvannak bennünk, amiket alapvetően helytelenítünk, vagy valószínűséggel, vagy legalábbis sokat, akkor lehet, hogy el se jutunk azokhoz a gyümölcsökhöz, amiket te mondtál. Ha valaki éppenséggel gyűlöli magát és az egész világot, és értelmetlennek tartja az életet, meg a létezését, és úgy gondolkodik róla, hogy sehonnan nem tart sehova, és és igazából a leglogikusabb az lenne, hogyha fejbe lőni saját magát, vagy leugrana a hídról. Hogyha így gondolkodik, akkor az elég nyilvánvaló, hogy nem, éppen nem a szeretetben van, és éppen nem. Az valószínűleg nem fog se neki, se a környezetének, és általában az embertársainak használni, hogyha így gondolkodik, és ebben van. És hozzáteszem, én nem kárhoztatok senkit azért, hogyha éppen ilyen lelkületben él, mert az inkább nekem arra utal, hogy nagyon-nagyon sok fájdalmat élt át, vagy kellett elviselnie, akár olyat is, amiből nem volt menekülése, akár gyerekkorától kezdve. Hát így telibe nehéz is lenne meggyőzni arról, hogy az életnek lenne bármilyen értelme, amikor egészen más tapasztalt. Az is valószínűnek tűnik, hogyha viszont ezzel nem szembesítjük magunkat, vagy ezzel nem találkozunk egy megértő közegben, vagy megértő helyzetben, vagy éppenséggel egy szeretetteljes helyzetben, akkor hát ez egyre rosszabbá és rosszabbá teszi a helyzetet. Lehet, hogy valaki nem fogja megölni magát, de mondjuk más önpusztításba kezd, és akkor akár ilyen különböző anyagokkal kezdi el magát pusztítani, akár olyan helyzetbe hozza magát, hogy ilyen életveszélyes helyzetbe, akár önszabotásokat fog tenni, és lehet, hogy úgy is fogja gondolni, hogy ez a leglogikusabb és a legjobb lépés, vagy cselekedet. Na de hát az olyan, mint hogyha folyamatosan csak menekülnénk önmagunk elől. Nem biztos, hogy válaszoltam a kérdésedre.
Ja, miért volt a kérdés, hogy miért fontos az, hogy megismerjük egyáltalán ezt a belső igazi énünket, mert valamit ad. Tehát, hogyha önmagunk tudunk lenni, hogyha úgymond felszínre hozzuk ezeket a belső kincseket, vagy nem feltétlenül kincseket, mert nem biztos, hogy kincs van ott legbelül, de hogyha ezeket felszínre hozzuk, vagy egyáltalán felismerjük, akkor ez milyen pluszt adhat nekünk? Miért fontos?
Ja, akkor már értem, hogy miért így válaszoltam neked, mert hát én abban sem vagyok biztos, hogy szóval egy miértet kérdezel tőlem, de hát pont azt próbáltam kifejezni, hogy biztos vagyok benne, mert tapasztaltam, hogy vannak, akik éppen abban a hangulatban, vagy lelkületben, vagy gondolkodásmódban vannak, hogy erről tulajdonképpen így nyíltan meggyőzhetetlenek, hogy miért fontos. Hát pontosan azt tapasztalják, hogy nem fontos, hanem hogy úgy gondolkodnak, hogy alapvetően az egész világot el kéne pusztítani, és az lenne a legigazságosabb lépés. Szóval ezt csak azért mondom, mert hogy van személyes válaszom arra, hogy miért lenne fontos, csak ha belegondolok abba, hogyha valaki éppen abban van, hogy az egész élet értelmetlen, annak csak ilyen cukros negédességnek tűnne az, hogyha én azt mondanám, hogy de hát jobb azért jó lelkülettel viseltetni egymás iránt, jobb meghallgatni egymást, jobb boldognak lenni. Ha valaki azt gondolja, hogy a boldogság illúzió, akkor azt nem vagyok benne biztos, hogy a puszta véleményemmel meg tudnám győzni arról, hogy de mégiscsak jobb boldognak lenni, holott vannak, akik talán azt is tagadják, hogy egyetlen ez a lehetőség létezik. A boldogság, a nyugalom, megelégedettség. Szóval, de aki meg azt gondolja, hogy jó boldognak lenni, meg jól kijönni az embertársainkkal, meg jó kapcsolódni másokhoz, annak meg azt hiszem, hogy ez evidencia, hogy ez egy, mivel ez egy jó dolog, de azt tudom mondani, hogy hát például azért jó az önismeret, mert ebben segít. Az önmagunkkal és a másokkal, mások felé való kapcsolódásban.
Csak benne meg az merült fel, hogy akkor most azokat az embereket, akik tényleg így abszolút ilyen negatív hullámban vannak, vagy épp egy olyan szakaszát élik az életüknek, amikor így semmihez nincs kezük, akkor őket hagyjuk csak úgy, vagy csak legyünk együttérzőek, és hogy oké, itt vagyok, és hagyom, vagy nézem, ahogy rombolod magadat, vagy ahogy, nem tudom, depresszióba süllyed, tehát mit kezdjünk velük azért, nem tudom, bennem van egy ilyen belülről fakadó, folyamatos pozitivitás, amit szeretnék mindenkire ráragasztani, és néha már ezt is megkaptam, hogy ez ilyen toxikus pozitivitás, hogy nem vagyok elég együttérző, és nem látom át, hogy mikor kell ezt abba hagyni, és nem túltolni, hanem akkor csak simán ott lenni mellette, és hallgatni, ahogy épp, nem tudom, önsajnálatba merül. Mert hogy én szeretnék mindenkit felvidítani, meg jobbá tenni az életét, és gondolom pszichológusokként nektek is az a feladatotok, vagy az a célotok, hogy segítsetek. De ilyenkor mi a teendő, hogy akkor hagyjuk csak, hogy ebben az állapotban tengjen az illető?
Hát dehogy hagyjuk, hát akkor nem lettem volna pszichológus, hogyha így gondolkodnék. Ugyanakkor meg lehet, hogy arról is van szó, hogy én meg feléjük is valamiféle együttérzést szerettem volna itt most is kifejezni, mert ahogy beszélgetünk, érzek, együtt is érzek velük, hogy hát ez tényleg mennyire nehéz. És azt is megértem, hogy az kifejezetten bosszantó tud lenni, hogyha ebben a helyzetben valaki hát ilyen pozitívan próbál minket rávenni, hogy legyen már jó kedvünk. Ez kifejezetten bosszantó tud lenni, amit meg is kaptál ezek szerint olykor-olykor, hogy hát ez valóban talán inkább idegesítő lehet. Miközben nem akarnak azért egyedül hagyni ebben, azzal is együtt tudok érezni, hogy hát szeretnéd azt, hogy a másik embernek jó legyen, és hogy valami átragadjon rá akár a te jókedvedből is, vagy szeretetedből, hogy még szebben fogalmazzak. Szóval azt nem mondom, hogy hagyjuk, de azt is gondolom, hogy ha most így beszélgetünk, és csak hallgatják a hangunkat, és azt, amiről beszélgetünk, azért ezt ki akartam fejezni, hogy ha nagyon csak a pozitívumokra koncentrálunk, az sok embert inkább csak elidegenít. És hogy kicsit nyíltabban válaszoljak neked, van, amikor valakinek csak arra van szüksége, hogy igenis meghallják a szenvedését, eleve odáig is el kell jutni, hogy valaki arról hírt adjon, hogy amúgy ő szenved, miközben amúgy ordít róla akár a külsejéből is, mert hát ugye közben sokan úgy vannak fel, hogy hát erősnek kell maradni, és akkor nem szabad a szenvedést kifejezni. Na, de tegyük fel, hogy már eljutunk odáig a beszélgetésbe, hogy ezt valaki kifejezi. Azt hiszem, hogy pont arra van szüksége az embereknek ebben a helyzetben, hogy ez legyen elfogadva és elismerve. Hogy ez tényleg rossz. Hogy ez tényleg fájdalmas. Hogy ez tényleg dühítő, vagy hasonló, vagy bosszantó, vagy kellemetlen. Hogyha ő úgy érzi, hogy az életnek nincs értelme, akkor nem azt mondom, hogy hát már pedig van. Hanem azt, hogy elismerem, hogy igen, úgy érzed, hogy nincs értelme az életben. Vagy igen, úgy érzed, hogy már eleged van. Ez annyiban más, hogy nem győzködni kívánok, hanem egyáltalán elismerni, hogy ő neki ez a valósága, és így érzi magát. És az a paradox, én ugye az elején mondtad, hogy én személyközpontú tanácsadó vagyok, és az egész személyközpontú szemléletnek, irányzatnak a megalapítója ő Carl Rogers volt. Na most egy forradalmi gondolkodó volt, mindenkinek nagyon jó szívvel ajánlom a Személyiség születése című könyvét, illetve az alcíme, a teljes címe a Valakivé válni, mert már előre gondolkodtam, hogy a személyiség születéséről is érdemes lehet beszélgetnünk, de azt akarom mondani, és ez ide kapcsolódik, hogy van egy ilyen idézet tőle, ez elég ismert, sokat látom viszont a Facebookon, meg sokan ki is rakosgatják olykor ezt az idézetet, hogy van egy különös paradoxon, hogyha elfogadom a másik ember valóságát úgy, ahogy van, hozzáteszem, legyen az bármilyen is, akkor lesz képes a változásra. Szóval nem akkor, hogyha direktben meg akarom változtatni, vagy a saját világomba akarom behúzni, vagy a saját értékrendemet, vagy valóságomat akarom neki ráoktrojálni, vagy a legjobb szándékkal meggyőzni róla, hanem akkor, hogyha azt fogadom el, ami benne van, mert benne az van. És hogyha az el van fogadva, akkor fog tudni tovább gondolkodni, hogy lehet, hogy van ezen túl is valami. Lehet, hogy valaki éppen azért szomorú, ha már a rossz és jó tulajdonságokról beszéltünk, mert mondjuk nagyon, nagyon rossznak látja magát. És csak a rossz tulajdonságokat vesz észre magában. És amíg mindenki azt mondja, hogy nem, de hát te nagyszerű vagy, hát te hogy is, hát nem mondj magadról ilyeneket, ugye? Akkor csak azt fog érezni, hogy hát engem senki nem ért meg. Engem meg el sem ismerik, hogy ilyen és ilyen vagyok. Úgyhogy amikor, ha bejön hozzám egy kliens, nem kezdem meggyőzködni, hogy maga egy nagyszerű ember, amúgy lehet, hogy tényleg nem is az. Lehet, hogy tényleg sok mindent rosszul csinál. Hanem azt kívánom elfogadni, amit ő mond. És tényleg úgy van, hogyha ez megtörténik, akkor elkezd tovább gondolkodni, hogy jó, de hát azért ilyen is vagyok. Meg azért olyan is vagyok. Meg azért ezt is csináltam, meg azt is csináltam.
Nagyon jó pozitív példáid vannak, mert igazából nekem nem ilyen tapasztalataim vannak, mert vannak olyanok, akik évek óta belesüppettek ebbe az önsajnálatba, meg ez az egész világ egy negatív hely, és minden rossz, stb. Stb. És hiába elfogadom, meg megértem, meg ott vagyok mellette, és támogatom, nem kezdett el ezen gondolkodni, hogy hát akkor lehet másképp is, hanem ugyanúgy kész, nincs ebből kiút. És igazából ilyenkor én azt látom, hogy nem lehet semmit csinálni, csak hogyha mutatnánk valami pozitív utat vagy irányt, hogy de hát akkor ezt lehet így kellene, és akkor ilyenkor én az okoskodás, hogy de ne okoskodj, mert hogy ezt te nem tudod, meg nem érzed át. De ha elfogadom, azzal se vagyunk előrébb, mert akkor meg ugyanez van évek óta.
Lehet, hogy ez is megérne egy kitérőt, hogy mit is jelent az elfogadás, sőt, erre szeretnék is kitérni, de hát végül is azt mondod, hogy mégis arra jutsz, hogy mégiscsak valamilyen konkrét tanácsokat kell adni, és bele is ütközöl abba, hogy akkor azt kapod meg, hogy azt jelzik neked vissza, hogy nem is érzed át azt, amit a másik ember mondott. És pont erről beszéltem neked, hogy sokan ezt élik meg. Úgy érzik, hogy igazából nem értette meg a másik, vagy nem érezte át a másik azt, amiben van. És hozzáteszem, az is igaz, hogy ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül rögtön minden megoldódik, hogyha elismerem másik embernek a nyűgét, baját. Nem beszélve arról, hogy egy csomó minden valószínűleg tényleg úgy van az életében. De legalább ki fog tudni nézni a dobozból. Amíg úgy érzi, hogy át sem érzik, nem is értik, addig ez egy végtelenül magányos érzés. Az elfogadásra akartam neked utalni. Azt hiszem, hogy itt az egy nagy félreértés lehet, hogy most nem feltétlenül neked, hanem általában, hogy mit is értünk elfogadás alatt, mert sokan úgy gondolkodnak erről, hogy az egyetértést jelent. És nem csoda, hogy azt mondják, hogy hát ezeket lehetetlen elfogadni, hát most akkor fogadjam el azt, amivel az értékrendemben nem értek egyet a másik szempontjából. És hát a válaszom az, hogy dehogy is. Nem egyetérteni kell, az olyan, mintha lemondanánk saját magunkról. Hanem az elfogadni, azt is el tudom, amivel nem értek egyet. Mert azt fogadom el, hogy már pedig benne úgy van, ha akarom, hanem az adott személyt is el tudom fogadni, vagyis az azt jelenti, hogy a személyt magát és a valóságát, vagyis azt, amit tett, amit gondolt, amit érzett. Ezeket mind el tudom fogadni, mert most, ha nem fogadom el, akkor is az van. De az nem azt jelenti, hogy egyetértek vele, és azt mondom, hogy ó, igen, nagyszerű, hogy így csináltad. Pont az van, hogy aztán sokszor kiderül, hogy ő is, a másik ember is úgy gondolja, hogy nem nagyszerű, hogy ezt csinálta, vagy azt csinálta, vagy így érzett, vagy úgy érzett.
Lehet már ehhez kell a szakértelem, mert egyszerű emberek ezt nem tudják. És pont amikor a pszichológusokról beszéltél, hogy el lehet menni egy pszichológushoz, aki segít ezen az úton végigvinni, vagy legalább ott van melletted, amikor mondjuk olyan szakaszhoz érsz, ami nehéz. De elmegy pszichológushoz, oké. Ezt segít. Amikor visszamegy a normális világba, akkor az emberek meg nem ilyen megértőek, meg elfogadóak, és ugyanazzal találod magad szembe, hogy mindenki csak hátat fordít neked, vagy okoskodik, vagy egyéb ilyen hasonló kellemes dolgok, és hogy ugyanúgy egyedül érzed magad, mert lehet, hogy a pszichológusod megért, de nem sikerül még egyről a kettőre jutni, és a normális világban meg nem ezzel találkozol. És talán ez, ami nehéz, hogy akkor ezt így azon a világon kívül is menedzselni saját magunkat.
Hát igen, ez egy probléma, ami amúgy sokakat arra vezet, hogy akkor az egész világot kell megváltoztatni, amiben azért már jó sok embernek beletört a bicskája, úgyhogy ezt nem javaslom, és jobb. Mert ugye van ez az idézet, nem tudom, hogy kitől származik, hogy ha magadat váltod meg, akkor az egész világot megváltod, tehát jobb magunkkal kezdeni. De fordítva is igaz, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy a környezet, a többi embernek a negatív hatása, vagy a meg nem értése, az ránk is hatása van, akkor viszont fordítva is igaz, hogy például a saját pozitív hatásunk, vagy kisugárzásunk, az is egy meghívó a másik embernek, hogy egy kicsit máshogy, más lelkülettel legyen jelen. De hadd reagáljak még valamire, csak mondhatod, hogy a szakember meg az egyszerű ember, hát hadd utaljak vissza Rogersre, aki azt mondta, hogy a legszemélyközpontúbb embert egy takarítónőben találta meg, aki a maga egyszerűségében tökéletes hallgatóság volt, vagyis hadd jegyezzem meg most már itt akkor, hogy a személyközpontú szemléletnek három alappillére van, három attitűdje, amin az egész alapszik, amiről úgy gondoljuk, hogy valójában segít a másik embernek, a másik ember önismeretében és ahhoz, hogy elérjen a saját belső lelkéhez, a saját magjához, az pedig ez a három az empátia, vagyis együttérzés, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség, vagy kongruencia. Kongruenciának mondta Rogers, de ez hitelesség vagy önazonosságot jelent.
Ez lenne a nagy kérdés akkor, hogy akkor hogyan juthatunk el ide, eddig a legbelső énig, hogy saját magunk. Akkor lehet, hogy itt az önelfogadásról is beszélnünk kell, mert nem csak azt, hogy már az önismeretről van szó, és most arról beszéltünk elsősorban, hogy másokat hogyan fogadjunk el, másoknak a világlátását hogyan fogadjuk el. De akkor itt az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk önmagunkkal elfogadóak lenni, saját magunk hitelesek lenni, saját magunkkal empatikusak lenni, ahhoz, hogy akkor megtaláljuk, vagy eljussunk eddig a legbelsőbb énünkig. Mert ugye, hogyha most itt a gyöngyhalászokra gondolunk, akkor nekik nem tudom hány másodpercig vissza kell tartani a lélegzetüket, hogy lemenjenek, megkeressék, felhozzák az igaz gyöngyöt. Na nekünk mit kell csinálni? Tehát ez a folyamat, ami igazából engem így érdekelne, hogy mit kell csinálnunk, nem visszatartani itt a lélegzetünket, hanem mi ez a lépés?
Lélegezni.
Lélegezni, pontosan, hogy akkor miért, hogyan lélegezzünk.
De viccen kívül, tehát, hogy sokszor például, aki ilyen pánikot kapnak, ott ugye azt vétik el, hogy a figyelmük annyira ráirányul például az adott pánikkeltő dologra, akár az lehet a heves szívverésük, vagy valamilyen gondolat, vagy valamilyen érzés, vagy konkrét a halálfélelem, annyira ráirányul erre, hogy tényleg elfelejtenek levegőt venni, és az még jobban megijeszti őket, mert az még jobban előhozza a halálfélelmet, és ott meg már azt tapasztalják, hogy nagyon nehéz lélegezniük. Szóval, na, azért beszélek erről, mert ahogy az ember elkezd önmagáról beszélni, és egyre inkább elkezd mondjuk szembesülni azzal, amilyen ő, hogyha pszichológusnál vagyunk, akkor mondjuk a pszichológus visszatükrözi azt, amit hall. Kifejezi azt, hogy én ezt értettem belőled. Ennek a mentén, ha valaki úgy érzi, hogy igen, a pszichológus jól megfogalmazta azt, amit mondott, akkor tovább megy a gondolatban, igen, valóban így van, és ez is azért van így, mert ez és ez történt az életemben, vagy ezt is ezt gondolom. Ahogy így haladunk a beszélgetésben, egyre nehezebb és nehezebb dolgok jöhetnek elő. Olyan dolgok, amik tudattalanná váltak, azért váltak tudattalanná, mert nagyon nehéz volt őket elviselni, vagy nagyon nehéz velük szembenézni. Talán kikövetkeztethető ebből, hogy az érzelmi hatása ennek egyre fokozódik és fokozódik. És igazából már válaszoltam a kérdésedre, mert ehhez, hogy ezeket elbírjuk, az ilyen érzéseket, meg gondolatokat, meg emlékeket, ahhoz elfogadás és együttérzés kell. Na de sokan ezt önmaguknak nem feltétlenül adják meg, és nem biztos, hogy azért, mert nem képesek rá, hanem lehet, hogy azért, mert úgy gondolják, hogy nem érdemlik meg. Mert én sokszor azzal találkoztam, hogy valójában egy csomó embernek bűntudata van. És úgy tekint magára, hogy nem érdemli meg az együttérzést, meg az elfogadást. Hát, hogy ilyen csúnyán mondjam, hogy mint hogyha pokorra valónak tartaná saját magát. Ez visszavezet oda, amivel kezdtem, de szerintem ide tartozik, hogy mert hát mégis micsoda képtelenségnek hangzik az, hogy van bennünk valami, amit nem ismerünk. Hozzáteszem, például a saját szerveinket se láttuk sose, a legtöbben biztos, hogy nem, pedig tudjuk, hogy vannak. De mégis, hát olyan furán hangzik ez, nem, hogy hozzánk tartozik, elvileg azok mi magunk vagyunk, szó szerint magunk, mégis nincs róla tudomásunk, hogy ez egyetem miért lehetséges. Ezt a kérdést is érdemes feltenni, hogy na de hát, hogyha valami bennem van, amiről nincsen tudomásom, akkor egyetem, hogy miért nincs erről tudomásom? És hát a válaszom, hogy többször utaltam erre, hogy hát például azért nem, mert valamit nagyon nehéz belátni, főleg akkor, hogyha a környezetünkről pontosan tudjuk, és tapasztaljuk, hogy el is ítél minket erről. Nekem az a tapasztalatom, hogy a legtöbb ember nagyon szívesen beszél igazából magáról, de mivel azt tapasztalja, hogy a kezdőrugásnál elítélik, tehát hogy kimondok egy mondatot, vagy elkezdek egy történetet, és a másik már is átveszi a szót, és már is azt mondja, hogy na hát akkor te ilyen vagy, meg olyan vagy, akkor milyen borzasztó ember vagy, meg miért nem úgy csináltad, ugye, akkor az embereknek el is megy a kedve attól, hogy folytassák a gondolatmenetet. Mert hát lehet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a másik ember nem is kíváncsi arra, amit mondunk. De csak hogy mondjak pozitívat is, viszont van egy ezzel ellenkező tapasztalásom is, hogyha viszont hajlandó vagyok a másik embert meghallgatni, és nem azt tartom a fő célnak, hogy a saját gondolataimat, a saját igazságomat átadjam, bármint persze azt, amit én igazságnak tartok, vagy a másikat meggyőzzem, vagy legyőzzem egy beszélgetésben, hanem tényleg a másik embert szeretném meghallgatni. Hát nekem az a tapasztalatom, hogy szinte, tehát egyrészt ömlenni kezd a másik emberből a gondolat, nagyon sokszor, meg egy csomó minden, ami a belső tartalmak, amiket sokszor így is szokták mondani, hogy na hát ezt még így sose fogalmaztam meg. De azért sem, mert nem is volt, nem is talált rá igazán lehetőséget, meg teret. Szóval egyrészt, hogy ömlenek ezek a tartalmak, másrészt pedig, hogy hát szinte nehéz is leállítani a másik embert, hogy jó, most már tovább kell állnom, és itt nem például a terápiáról beszélek, bárhol, akár az utcán és az utcaemberével is, ha leáll az ember beszélgetni, nagyon hamar, vagy leállok beszélgetni, nagyon hamar kialakulhat egy ilyen helyzet, Persze az is igaz, hogy nem mindenki akar, nem mindenki vevő erre, és nem mindenki akarja azt sem, hogy megmentsék. Ezt most csak arra is, azért is mondom, amit mondtál korábban, hogy mert olyan érzésem lett, hogy talán néha, mintha tukmálni akarnád a pozitivitást a másik embernek, és nyilván nem mindenki vevő erre mindig, de csak azt akartam kifejezni végeredményben, hogy igazából én úgy látom, hogy a legtöbb ember rendkívül ki van éhezve a szeretetre és a figyelemre. És hogyha ezt, ha úgy érzik, hogy ezt megkapják, akkor jobban megered a nyelvük, mint azt valaha is gondolták volna önmagukról. És nagyon csodálkoznak magukon, hogy úristen, miket mondok. És olyanokat mondanak el, amiket még önmaguknak sem mernek, még gondolatban sem kimondani, még akkor is, hogyha biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan rejtett percei, amikor azért szembesül önmagával, és azért rálát önmagára. És aztán általában sokan azt a döntést is hozzák meg, hogy na, ezt el kell felejtenem. Erre nem is akarok soha többé gondolni. Ezt ki kell írtanom magamból. Csak az a baj, hogy ez sokszor öngól, mert nem így működik a dolog, és pont azok a dolgok erősödnek fel bennünk, amiket a leginkább el akarunk magunkból rejteni, vagy amiket leginkább ki akarunk magunkból írtani.
Hát hidd el, újságíróként tökéletesen tudom, hogy milyen az, amikor hallgatom az embert értő figyelemmel, és ők elkezdenek dumálni, és ömlik belőlük a szó, és akkor utána lehet...
Most itt neked. Igen. Jól is esik, köszönöm.
Van, amikor egy egyórás beszélgetésből 6 értelmes mondat születik, de hagyom, hogy elmondja, mert tényleg lehet, hogy a 15. mondat után kezd majd kibontakozni igazán, és akkor ezt meg kell várni. Csak erre, akinek nem ez a szakmája, nem mindenki képes. Tehát azt is meg tudom érteni, amikor valaki beszélget, egy párbeszédet folytat, és látja, hogy olyan nehezen fejezi ki magát, és nem is tudja, mit akar mondani, és egyszerűen nem várja meg, hogy ki nyögje már, amit akar, és ezért közbevág, ezért átveszi a szót a saját történetéről mesél, mert ez a legáltalánosabb, hogy amikor valakit hallgatunk, akkor ja, nekem is van egy hasonló sztorim, és akkor elmondom azt, és már is magamról beszélek, és nem a beszélgető partneremet hallgatom. Úgyhogy ez az asszertivitás, meg az értő figyelem, az empátia, itt ezeket mind-mind be lehet idehozni, és ez nagyon fontos. De ahogy te is mondtad, az elfogadás ez. Na talán még ezt kellene egy kicsit kibontani, hogy akkor ezt hogyan tudjuk kiépíteni magunkban, hogy mondjuk empatikusabbak és elfogadóbbak legyünk magunkkal és másokkal szemben is.
Olyan deja vu-n van, mint hogyha erre újra és újra rákérdeznél, és újra valahogy próbálnám körüljárni. De értem, vagy pontosabban most úgy érzem egy kicsit, mintha hát még úgy éreznéd, hogy nem kaptál igazán választ erre. És én meg nagyon óckodom attól, hogy ilyen recepteket mondjak, mert mindenkinek személyes az útja. Például, és ez nyilván ezért is járnak az emberek, vagy ezért is érdemes pszichológushoz járni, mert hogy érdemes olyas valakit keresni, aki meg mégiscsak hajlandó meghallgatni, és értő figyelemmel meghallgatni. Tehát azért mégiscsak társas lények vagyunk, és lehet, hogy lehet ezt olyan értelemben önerőből csinálni, hogy egyedül magányosan is, vagy akár könyveken keresztül, és akkor úgy kialakítani egy belső párbeszédet, hogy a könyvvel, a szöveggel folytatunk egyfajta párbeszédet, vitát, belső gondolkodást, de mivel társas lények vagyunk, ezért úgy tűnik, hogy azért az mégiscsak egy alapvető emberi igényünk és szükségünk, hogy találjunk olyan embereket, akik meg hajlandóak meghallgatni a másik embert. Hát biztos hallottad már ezt, hogy sokan ezt szokták mondani, hát nekem nem kell pszichológus, nekem vannak barátaim. Ami tök jó, és valóban, hát azt hiszem, hogy a barát is valami olyasmi, aki hajlandó egy kicsit önzetlenül a másik ember felé odafordulni, egy kis alázatosságot gyakorolni, és nem csak a saját egója mentén beszélni, és csak a saját gondolatait kifejteni, hiszen akkor igazából akkor nem is alakul ki valódi kapcsolat. Az olyan, mint hogyha idegen csillagok ragyognának egymás mellett, de vagy hát nem is biztos, hogy ez olyan igazi ragyogás. Szóval, hogy minden esetre, hogy így elcsúsznak akkor az utak egymás mellett, azt gondolom, hogy lehet azért olyan embereket találni, akik hajlandóak elfogadással és figyelemmel viseltetni a másik felé. Mert hogy a kérdés arra vonatkozott, hogy hát hogyan lehet nagyobb empátiára, nagyobb önelfogadásra jutni. A pszichológusokat képzik is, vannak ilyen úgynevezett empátialaborok, vannak olyanok, ahol kifejezetten arra figyelünk, tudatosan, szándékosan arra figyelünk a másik érzéseire, azt gyakoroljuk, hogy a másikat megértsük, hogy eldöntöm magamban, hogy én hallani akarom a másikat, meg akarom érteni, amit mond. Tehát ilyen értelemben ezeket lehet fejleszteni. De azt hiszem, hogy ugye a hétköznapi életben is igazából ezeket egymástól tanuljuk. Hogyha találkozunk egy olyan emberrel, aki hajlandó erre, akkor utána egyáltalán láthatom ezt, hogy egyáltalán ez hogyan lehetséges, és akkor talán én magam is jobban képes leszek erre a metódusra, hogy ezt hívják modelltanulásnak. Tehát látom, hogy, ez, hogy a másik ember hogyan csinálja, de teszem, a gyerekek sokszor modelltanulással tanulják meg, sajátítják el az első képességeiket, gesztusaikat. Tehát magyarán, amit a szülőtől lát, ugye ez klasszikus, hogy nem azt csinálja, amit a szülő mond, hanem azt, amit a szülő csinál. Ami bosszantó lehet a szülőnek, mert a gyerek rendkívül erős tükröt tud tartani a szüleinek, de mégiscsak az van, hogy ez a fajta tanulási mód, ez nem veszik el. Sokszor észre se vesszük, és olyan módon viselkedünk, amiket a másik embertől láttunk. Jó és rossz értelemben is. Ez hozzáteszem, ez egy elég nagy veszély. Hogy milyen példát mutatunk a másiknak, az nyilván hatással van a másik emberre. Pozitív és negatív irányban is. Szóval sokféle módja van annak, hogy fejlesszük az önelfogadást, meg az empátiát, de hát érdemes olyan embereket is találni az életben, akikről azt tapasztaljuk, hogy talán empatikusabbak, vagy elfogadóbbak, mint jelenleg mi magunk. Vagy ha egy szóval akarnám összefoglalni, akik szeretettel vannak felénk. Jó, hogyha olyan embert is ismerünk, aki őszinte szeretettel viseltetik irántunk. Hogyha ilyet nem találunk, akkor az úgy nagyon nehéz. De azt is nehéz lenne elképzelnem, hogy csak ilyen emberekkel találkozunk. Még akkor is, ha azt gondolom, hogy amúgy minden ember a lelke mélyén alapvetően jó. És ez válasz arra, amit ilyen bizonytalanul tettél egy ilyen utalást még a beszélgetésünk elején, hogy hát még az sem biztos, hogy a lélek mélyén igaz gyöngyöt találunk, vagy jót találnánk. A válaszom az, hogy én ezt kimerem jelenteni, hogy de, szerintem meg igen. De ahhoz, hogy addig a mélyig eljussunk, ami alapvetően jó, ott addig nagyon sok rosszal is fogunk találkozni, azt mindenkinek garantálom.
De ez egy ilyen biztatásként hangzik akkor így a végére. Végül is kaptam konkrét válaszokat, és ez egy ilyen jó megerősítés a végére, hogy valóban mindenkiben ott van mélyen legbelül a jó, és ezt kell kihoznunk magunkból. Úgyhogy köszönöm szépen, Gergő!
Én is nagyon szépen köszönöm!